Kiégett nukleáris fűtőelemek tárolásához használt amerikai technológia beszerzéséről egyeztek meg Washingtonban, majdnem 70 milliárd forint értékben. Megkezdődött Brazíliában az ENSZ klímacsúcsa. Erről itt szó lesz a következő percekben, itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
300 millió dolláros, nagyjából 100 milliárd forintos atomenergetikai megállapodást kötött a Washingtonban járt magyar delegáció, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az egyezség része a paksi erőműhöz fűtőelemek szállítása, amiről korábban már többször volt szó itt az Energiavilágban, illetve megállapodtak a használt fűtőelemek biztonságos tárolásához szükséges amerikai technológia beszerzéséről, nagyjából 200 millió dollár, vagyis körülbelül 70 milliárd forint értékben. Hogy ez pontosan mit jelent, illetve jelenleg hogyan tárolják az elhasznált kazettákat, Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját, atomenergetikai szakértőt hallják.
Kezdjük onnan, hogy hogyan működik ez jelenleg. Az atomerőműben egy adott üzemanyag kazetta körülbelül 4 évet tölt el magában a reaktorzónában, és amikor elhasználódott már, nem tud tovább energiát termelni, akkor átrakják az úgynevezett pihentető medencébe. A pihentető medencében eltölt körülbelül 5 évet, a pihentető medencében víz alatt van, és folyamatosan a víz elszállítja a hőjét, és folyamatosan csökken is a hőtermelése, mert a benne lévő radioaktív anyagok azok bomlanak el. Amikor eltelik ez az 5 év, akkor már annyira csökken a radioaktivitása egy adott üzemanyag kazettának, hogy adott esetben akár szárazra is kerülhet, tehát ki lehet rakni egy olyan környezetbe, ahol már nem víz, hanem gáz veszi körül. Jelenleg az az eljárás, hogy ilyenkor ezeket a kazettákat egy szállítókonténerbe rakják, ezzel a szállítókonténerrel egy vasúti szerelvény segítségével kiviszik az erőmű melletti kiégett kazetták átmeneti tárolója létesítménybe, és ott minden egyes kazettát betöltenek egy-egy különálló fém csőbe, ezt a fémcsövet megtöltik nitrogénnel, nitrogéngázzal, és lezárják. Onnantól kezdve ebben a fémcsőben található, és 50 évig ott tölti az idejét ez a kiégett kazetta. Ehhez képest vannak más kiégett kazetta átmeneti tárolási technológiák is. Az USA-ban több, mint az erőművek fele úgynevezett konténeres tárolót használ, ami azt jelenti, hogy acélból vagy beton és acél keverékéből áll össze egy olyan nagy tároló konténer, amiben több 10, akár 70-80 darab kazettát is egyszerre el lehet helyezni. Ezt a konténert ezt lezárják, ugyanúgy feltöltik valamilyen gázzal, és innentől kezdve ez tulajdonképpen semmilyen további beavatkozást, kezelést nem igényel. Ha ez a konténer érintkezik a környezeti levegővel, akkor azon keresztül a szükséges mennyiségű hőt a körzetbe lehet vezetni, és ez a konténer képes több évtizedig tárolni ezeket a kiégett kazettákat. Tehát ilyen technológiának a Magyarországra hozásáról lehet itt szó. Azért került ez most szóba, mert hogy a Vaksi atomerőmű jelenlegi 4 blokkja úgynevezett további üzemidő hosszabbításra készül. A most engedélyezett 50 éven túl szeretne arra engedélyt kapni, hogy még 20 évig működjön, és ebben a plusz 20 évben keletkeznek még kiégett kazetták, amelyeket a jelenlegi létesítmény nem tud befogadni, egyszerűen a kapacitása korlátossága okán, és hogyha ezt az amerikai technológiát be tudjuk vezetni, akkor adott esetben költséghatékonyabban oldhatjuk meg majd a további üzemidő hosszabbítás során ezeknek a kazettáknak az átmeneti tárolását.
Ugye most is átmeneti tárolásról beszélt, mennyi ideig vannak, illetve mennyi ideig maradnak átlagosan Magyarországon a kiégett fűtőelemek?
A jelenlegi tervek azt tartalmazzák, hogy ebben a kiégett kazetták átmeneti tárolója létesítményben 50 évet töltenek ezek a kazetták, és ezt követően kell velük valamit tenni, vagy végleges elhelyezésre kerülnek, vagy feldolgozásra kerülhetnek. Nyilván ez egyébként hamarabb is lehetséges, de a létesítmény maga erre az 50 éves élettartamra van minősítve.
Vagyis akkor ezek szerint még mindig Magyarországon vannak akár a legelső kiégett fűtőelemek is Paksról, vagy azért ezeket már elszállították?
Ez egy nagyon jó kérdés, és itt egy kicsit komplikált a történelmünk, mert hogy az a helyzet, hogy amikor a Paksi atomerőmű jelenlegi blokkjait üzembe helyezték, akkor Oroszország, illetve hát akkor még Szovjetunió visszafogadta ezeket a kazettákat. Tehát jó pár üzemévnyi kiégett kazettát visszaszállítottak a Szovjetunióba. Azonban 92-ben megváltozott a szovjet szabályozás, és onnantól kezdve gyakorlatilag nem fogadtak vissza a Szovjetunióba kiégett kazettákat, és az azóta sem változott meg, tehát gyakorlatilag 90-es évek közepe óta Magyarország nem szállított ki kiégett üzemanyag kazettát, leszámítva 30 kazettát, de ez egy mellékes körülmény most ebben a pillanatban a nagy számok szempontjából, tehát a nagyütemű kiszállítás az a 90-es évek óta nem lehetséges. Tehát magyarán összefoglalva a kérdésre, röviden a válasz az, hogy az atomerőmű üzemidejének a legelején volt visszaszállítás, de a 90-es évek közepe óta minden azóta keletkezett kazetta Pakson van, vagy a pihentető medencékben, vagy ebben a kiégett kazetták átmeneti tárolójában.
Miben más az amerikai technológia?
Ez a technológia, amit most az Egyesült Államoktól beszerezhetünk, ez annyiban egyedülálló, hogy vannak olyan konténerek, amelyek elláthatóak olyan további eszközökkel, aminek következtében ugyanaz a konténer, ugyanazzal a tartalommal nem csak tárolásra, hanem szállításra is alkalmas lehet, tehát adott esetben ennek a technológiának a bevezetése lehetőséget teremt arra, hogyha a későbbiekben el kell vinni egy másik telephelyre ezeket a kazettákat, mondjuk feldolgozásra, vagy adott esetben akár végleges elhelyezésre, akkor tulajdonképpen csak a további csomagolást, az úgynevezett overpacket kell megváltoztatni, és ugyanabban a belső tároló szerkezetben ezek a kazetták mozgathatóak, és más célra is ilyen értelemben a konténer felhasználható.
A 200 millió dollár mit jelent, illetve mit mutat, hogy a technológiát vásároljuk meg, vagy azokat az eszközöket, azokat a konténereket, melyek erre a tárolásra alkalmasak?
Nem ismerjük ennek a megállapodásnak most a pontos részleteit, úgyhogy erre én nem tudok válaszolni. Ez egy nagy ívű megállapodás, és nyilván nagyon érdekes lehetőségeket nyit, hiszen ezek a konténerek akár licensz alapján nálunk is gyárthatóak, de gondolom ennek a pontos feltételeit majd a későbbiekben fogják kidolgozni.
Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját, atomenergetikai szakértőt hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Megkezdődött Brazíliában a COP30, az ENSZ klímakonferenciája. Ürge Forszász Diana jelentős és meglepő vállalásokra nem számít a legnagyobb szennyezőktől, ettől függetlenül úgy véli, a kilátásaink így is jók. A CEU professzora, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alelnöke szerint ugyanis hosszabb távon sikerült elejét venni a drámai mértékű globális felmelegedésnek, annak ellenére is, hogy a meteorológiai világszervezet minap publikált jelentése azt mutatja, minden eddigi rekordot megdöntött tavaly a széndioxid szintje a föld légkörében.
A pohár mindenképpen félig tele van, vagy részben tele van, és részben üres, de én azt gondolom, hogy először is nagyon fontos, hogy azért egy kicsit megálljunk, kihúzzuk magunkat, vállon veregessük magunkat, különösen Európában, mert azért tényleg sokat tettünk, és tényleg sok minden történt. Annak ellenére, hogy tényleg nem csak, hogy nő folyamatosan a széndioxid kibocsátás és a légkör széndioxid koncentrációja, de tavaly még a rekord is rekordot döntött, hiszen jobban nőtt a széndioxid koncentráció tavaly, mint bárhol. Nem csak, hogy jobban nőtt, hanem sokkal többen nőtt növekedése, mint valaha. Tehát azért még mindig nem állunk jól. Viszont azért azt el kell mondjuk, hogy összességében, hogy a nagy eredményeket nézzük, akkor azt kell látni, hogy a párizsi megállapodás óta, ami 10 éve történt, azóta a világot levettük a legrosszabb éghajlatváltozási forgatókönyvekről. Ha nagyon durván mondanék számokat, akkor azt mondom, hogy már 2 Celsius fokos melegedést körülbelül megakadályoztunk az évszázad végéig, aztán persze minél tovább menjünk onnan már egyre bizonytalanabb, de míg 2010-ben, amikor ez a megállapodás megszületett, akkor még bőven benne volt a pakliban, hogy akár 5, még esetleg akár 6 fokot is melegedhet a globális átlaghőmérséklet az ipari forradalom előttihez képest. Mára, ha úgy mindent eléggé vacakul csinálunk, és nem nagyon erőlködünk tovább, tovább, akkor is azért már olyan 3,5 fok, 4 foknál többet nem is nagyon tudunk szinte csinálni. Tehát azért azt gondolom, hogy ez hihetetlenül nagy hír, és hihetetlenül nagy előrelépés, annak ellenére, hogy 3,5-4 Celsius fokos melegedés még mindig iszonyatosan sok, még az évszázad végére, és ez megy tovább, ugye, ha onnan tovább. Tehát ez még mindig azért nagyon jelentősen veszélyezteti a civilizációt, akár egy összeomlással, de a gazdaságokat mindenképpen padlóra teheti, tehát ez még mindig az, amit semmiképpen nem elfogadható. Viszont hihetetlenül sokat mentünk előre ebben az évtizedben, meg az utolsó évtizedekben. Azt látjuk, hogy már például az eladott járművek 1/10 elektromos jármű, van olyan ország, ahol szinte a 100%-a, például Norvégiában, sok országban a 2/3, akkor látjuk, hogy az elektromos áramot is nagyon, nagyon jelentősen tudjuk, legalábbis széndioxidmentes, vagy jóval széndioxid szegényebb forrásokból megtermelni, és ebben nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Magyarország az egyik világelső, az egyik világbajnok. Nem csak, hogy 5 év alatt meg 6-szoroztuk a napenergiából termelt villamos energia mennyiségét, hanem 2024-re a világelsők lettünk abban, hogy a legnagyobb részét az itthon megtermelt villamosáramnak, az elektromos energiának a legnagyobb részét termeljük napenergiából. A negyedét, a tavaly megtermelt össz villamosenergiának a negyedét termeltük a napenergiával, ezzel tényleg világelsők vagyunk, aztán ezt fontos hangsúlyozni, de az egész világon nagyon jelentősen elterjedt a napenergia és a megújuló energiák szerepe, és azt várjuk, hogy a következő periódusban még valószínűleg 3-szor annyi megújuló energia kapacitás épül ki, mint az előző 7 évben. Tehát azért ezt nagyon nagy sikernek kell tudni, és ennek az eredményeképpen már azért sok helyen elkezdődött az energia átmenet, ami azt jelenti, hogy a megújuló energia nem csak a plusz energiaigényt fedezi, hanem elkezdett kiszorítani fosszilis tüzelőanyagokat is, és az is lehetséges például, hogy Kína, ugye, aki a legjobban befolyásolja jelen pillanatban az összkibocsátásokat, az is lehetséges, hogy Kínának a kibocsátás talán idén már tetőznek, és az új vállalásokkal lejjebb is fog ez menni. Tehát a megújuló energia terén tettünk nagy előrelépéseket, az elektromos közlekedést, tehát általában áttérni a fosszilis tüzelőanyagokról inkább a tiszta energiával, amit jelen pillanatban legfőképpen elektromos áramból tudunk megadni. Tehát ezekben azért nagyon jelentős előrelépések történtek.
Nagyrészt ugye a fejlett világról beszélt, benne Kínát is említette. A fejlődő világban mekkora a gond? Mennyire tudnak ezzel foglalkozni, a környezet terheléssel, a környezet szennyezés visszafogásával? Mert hogy azért jelentős számú fogyasztó, felhasználó, illetve hát ugye természetesen ember él ezekben az országokban, a föld lakosságának azért nagyjából fele, amely nem kifejezetten a környezet tudatosságra törekvő államok polgára.
Az a szerencse, hogy ma már a legfőbb mozgatóerők, amik ezeket az energiaformákat, meg nagyon sokszor egy kicsit okosabb, tisztább termelést és hatékonyságot ösztönöznek, azok nem a környezettudatosság, hanem például a gazdasági motivációk, a gazdasági erők, valamint igen, részben a fogyasztói elvárások is. Ahogy említettük például Kínát, nagyon fontos megemlíteni, hogy nem feltétlenül a környezeti tudatosság miatt vennek ők ebbe az irányba, hanem egyszerűen ők korábban meglátták ebben a hatalmas gazdasági lehetőségeket, nagyon ügyesen korán, amikor még őrület volt, őrületesen drága volt a megújuló energia és az elektromos közlekedés, de tudták, előre látták, vagy legalábbis ebbe tették az ő jövőbeli befektetéseket, tehát ők erre fogadtak, hogy az elektromos irányba fog menni a közlekedés, akkor, amikor ezek még nagyon drágák voltak, és nem voltak költséghatékonyak, de iszonyú sokat befektettek, például az ellátóláncaikba, például az ehhez szükséges nyersanyagok bányászásába, feldolgozásába, és ezzel akkorát nyertek, hogy gyakorlatilag az egész világot a kezükbe tartják. A kritikus nyersanyagok tekintetében, mert ők kidolgozták, mondjuk nekik van is sok, de ahol nem nekik van, akkor is oda mentek, ott a bányászatba befektettek, a feldolgozóiparba befektettek, és így tovább. Tehát ma már gyakorlatilag az egész világot gazdaságilag a kezükbe tartják a kritikus nyersanyagok ellátóláncával kapcsolatban, valamint a legjobbak, messze a legjobbak, akár az akkumulátorok, akár az egész energiatárolók tekintetében, akár a napelem gyártás tekintetében, és itt nem csak arról van szó, hogy azért, mert az olcsó munkaerőt belenyomták, hanem azért, mert itt az évek alatt, amíg mi itt lenéztük őket, addig ők szépen, iszonyúan kiépítették ennek a szellemi, mérnöki, műszaki hátterét is, és most már nagyon sok területen merem mondani, hogy Kína legalább olyan jó, mint a Nyugat, de van olyan terület, ahol még sokkal jobb, például az energiatárolás területe. És eznek meg is van az eredménye. Tavaly az összgazdasági növekedésüknek 40%-a jött a zöld iparágakból, mint zöld energia és az elektromos közlekedés. Ugyanígy Indiában is hatalmas az aktivitás és hatalmas buzgás van az iparban, a kereskedelmi, illetve a magánszektorban, a különböző innovációk területén, a klímával, tiszta energiával, levegőtisztasággal és általában a környezet tisztasággal kapcsolatban. Persze még mindig nagyon nagy a szegénység, persze még mindig sokkal fontosabb a környezet szennyezés, a környezet szennyezés feltisztításánál az, hogy legyen az embereknek elegendő élelmiszerre, legyen rendes lakhatása, és így tovább, de nagyon pezseg India gazdaság élete is ilyen szempontból. Tehát összefoglalva, a világból nagyon sokan mennek ebbe az irányba, nem csak a széndioxid kibocsátásba, hanem általában meglátták, hogy ezen a területen nagyon sok innovációra van szükség, és nagyon van értelme az innovációknak, hiszen a megújuló energia nem csak környezetbarát, hanem egyszerűen praktikusabb, biztonságosabb, nem függünk hatalmas földgázimportoktól, nem függünk kőolajvezetékektől, nem függünk geopolitikai helyzetektől, és akár az elektromos hálózattól, mert ha valami esetleg ilyen nagy vihar történik, vagy hurikán, nem omlik összefeltétlenül a rendszerési tovább. Tehát egyszerűen jobb, biztonságosabb, olcsóbb. Ezért megy ebbe az irányba, és ezért nagyon sok helyen robog a gazdaság ebben az irányba, míg mi itten Európában nyalogatjuk a sebeinket, és próbáljuk védeni a 20. századi gazdasági szektorainak a versenyképességét, ehelyett egy kicsit magasabb szintre kéne lendülni, és úgy nézni, a lehetőségeket kéne ezen a területen nézni az európai innovációnak is.
Miről lesz szó Brazíliában? Milyen célokat lehet még meghatározni 2025-ben, azokon túl, amelyeket eddig az elmúlt évtizedekben meghatároztak? Szóval mi az, amivel többet lehet most Brazíliában mondani a kialakult helyzetről, vagy az előttünk lévő célokról és a megoldandó problémákról, mint amit mondjuk 5 évvel ezelőtt is már kiadtak nyilatkozatban, célként elfogadták? Mi az, amit most pluszban lehet csinálni? Miről lesz szó Brazíliában?
Igen, hát valóban a célok megvannak, tehát nem azokat kell átfogalmazni, vagy új célokat kitűzni, hanem hogy hogyan érünk el ezekhez a célokhoz. Hiszen tudjuk, hogy a párizsi megállapodás nagyon ambiciózus célja az, hogy ne melegítsük a globális éghajlatot jobban, mint 1,5 Celsius fokot az ipari forradalom előttihez képest. Ehhez képest az államok vállalásai, hogy mennyit hajlandóak csökkenteni a kibocsátásaikban, ez még nagyon nincs köszönő viszonnyal ezzel a 1,5 fokos céllal. Tehát nyilván erről van egyre több szó, hogy már akkor is, ha már ezt a 1,5 fokot nagyon nehéz is elérni, és félő, hogy nem sokára el fog kelleni engedni, de akkor is, ha nem 1,5, akkor mondjuk 1,6, tehát még akkor se szabad feladni azt, hogy ugyanúgy nagyon ambiciózus lépéseket kell tennünk, csak ehhez az országok vállalásait kell még ambiciózusabbá tenni, valamint nem csak üres számokat kell mondani, nem csak ambíciókat kell kitűzni, és ezért nevezik ezt a kopottan a végrehajtási kopnak, vagyis klímacsúcsnak, hiszen arról szól, hogy hogyan lehet ezeket a célokat elérni jobban, hogyan tudjuk a vállalásokat felerősíteni ebben a geopolitikai helyzetben, tehát akkor, amikor az országok egyre jobban aggódnak a saját gazdaságuk miatt, a saját országuk inflációja miatt, a saját versenyképességük miatt, ebben a helyzetben hogyan tudjuk úgy elérni ezeket a klímacélokat, hogy ezek az egyéb fontos gazdasági, politikai és társadalmi célok ne sérüljenek, hanem esetleg még szintén előbbre is jussanak. Ehhez részletesebben kell beszélni a különböző szektorokról, nem csak ilyen nagy általánosságokban beszélni, hanem megnézni akár az ipart, a közlekedés, a városainkat, természetesen fontosak a városaink. Egyre több szó esik a klímacsúcsokon az egészségről, hiszen az éghajlatváltozás most is érinti az egészséget, jelentősen egyre jobban fogja, viszont a mérsékléssel és alkalmazkodással kapcsolatos intézkedéseknek nagyon jelentős szintén egészségügyi, pozitív járulékai, hasznai vannak. Tehát itt ezeket a különböző szektorokat is fogjuk egyre jobban nézni. Ez a lényege most már ezeknek a klímacsúcsoknak. Nem az, hogy újabb nagyot mondjunk, hanem konkrétabban próbáljuk megfogalmazni az odavezető utat, és megnézni, hogy ezt globális együttműködésben hogyan lehet jobban megvalósítani, és hát természetesen ugye a pénz az egyik legfőbb célja, hiszen már most az éghajlatváltozás nagyon jelentős károkat okoz, és főleg a globális délen, tehát a fejlődő országokban. Ugye látjuk most is a Melissa hurikán letarolt néhány országot nagyon jelentősen, hatalmas károkat okozva, pedig nem ezek a kis szigetországoknak a viszonylag szegény lakossága járult nagyon hozzá az éghajlatváltozáshoz, hanem mi itt a fejlett világban. Tehát nekünk van felelősségünk abban, hogy őket kompenzálni kell, őnekik segíteni kell az alkalmazkodásban és az újjáépítésben, valamint a mérséklésben is. Úgyhogy ezekhez jelentős összegek hiányoznak, és minden egyes klímacsúcs nagyon jelentős mértékben mindig az erőforrásokról is szól.
Ön mennyire optimista, ha a mostani klímacsúcsot nézzük? Jelen gazdasági környezetben növelhetők a vállalások? Számít arra, hogy jelentős bejelentések, jelentős vállalások történnek majd Brazíliában?
Mindenképpen remélem, hogy megyünk, haladunk ilyen szempontból is előre. Például, ha jól tudom, Kína leadta az új vállalását, és mindenképpen ez a legmeghatározóbb a világ szempontjából, és azért az nagyon nagy dolog, hogy ahelyett, hogy ragaszkodnának ahhoz, hogy mivel ők még azért fejlődő ország, hogy ők még nyugodtan növekedhessenek úgy, hogy növelik a kibocsátásaikat. Nem erről szól már, hanem ők is ugyanúgy próbálják csökkenni a kibocsátásokat, ami nagyon nagy dolog, azt gondolom, és nagyon reméljük, hogy az Európa Uniónak is a vállalásai eldőlnek, úgyhogy itt nagyon sok irányból jönnek majd új hírek, hát mindenképpen az európai vállalások azért nagyon iránymutatóak lesznek, hiszen általában Európa volt eddig az élenjáró, és nagyon remélem, hogy továbbra is ez marad.
Ürge Forszász Diánát, a CEU professzorát, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alelnökét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilága az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!